Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! 9 óra után közelebb a matematikához. Életünk szinte minden területét áthatja a matematika, az a tudományág, amely sokak számára idegen, érthetetlen, elérhetetlen. Fókuszban a mesterséges intelligencia és az egészségügy. Miklós Dezsővel, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgató helyettesével és Csiszárik Adriánnal, az intézet mesterséges intelligencia kutatócsoportjának tagjával Olá Andrea beszélget.
Témánk, hogy miként támogathatja az AI a hazai egészségügyi ellátórendszer hatékonyabb működését, illetve hogyan segíthet az orvosnak a betegségek korai felismerésében, a kezelés megtervezésében, egyáltalán abban, hogy a betegről rendelkezésre álló óriási mennyiségű és minőségű adat, információ átlátható legyen. Most megismerkedhetünk azzal az évek óta folyó munkával, amely során átfogó egészségügyi életútelemző adatplatformot építenek. Induljon ez a beszélgetés azzal, hogy általában mi mindennel foglalkozik a Rényi AI kutatócsoportja.
Azt szoktuk mondani, hogy a Rényi AI csoportja a legszélesebb kutatási csoport ebben a témában az országban, mert a legelméletibb alapoktól kezdve nagyon gyakorlati problémákig dolgozunk. Tehát vannak az elméleti oldalon a neurális hálózatok működésével kapcsolatos vizsgálatok, Adrián is részt vesz benne, amelyek elég komoly, tehát már nemzetközi szintre emelkedtek, nagy nemzetközi konferenciákon is elérnek sikereket a fiúk. Tehát ezen az oldalon kezdődik. Vannak aztán utána az alkalmazások. Az alkalmazásoknak van még mindig az elméleti típusú alkalmazások. Zombori Zsolt, aki már volt itt, ugye foglalkozik azzal, hogy hogyan tudjuk az AI-t matematikai bizonyításokra alkalmazni, és egy másik csapat, Varga Dani, ugyancsak volt már itt nálatok, ő pedig konkrétan alkalmazza is, tehát matematikai tételeket oldanak meg AI segítségével. És akkor utána jön az alkalmazottabb csapat, akik viszont tényleg az AI-nak azokat a problémákat próbálják megfogni, ami hasznos lehet. És valamiért azt hiszem, hogy igazából ez picit véletlen, de picit talán szándékos is, hogy a Rényiben kevésbé a vállalati alkalmazásokra fókuszálunk, mint inkább a társadalom számára fontos és hatásos vizsgálatokra. Van vállalkozási kapcsolatunk is, energetikában is segítünk egy nagyvállalatot AI-jal a tervezésben és a szervezésben, de azon kívül a többi alkalmazotti projekt az igazából a társadalom javára szolgáló projektek. Dolgozunk a Magyar Államkincstárnak a nyugdíj papírok feldolgozását segítjük, dolgozunk levéltáraknak a Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltárnak köznyelven 3x3-as levéltárnak, illetve most már a Magyar Nemzeti Levéltárnak is levéltári adatok AI-jal segített feldolgozásában, és talán mostanra mondhatjuk azt, hogy a legszélesebb spektrum a kutatásoknak az a egészségügyi adatok feldolgozása, és lehet, hogy most átadom a szót Adriánnak.
Alapjait tekintve ez egy alapkutatási kutatócsoport, tehát hogy 10 évvel ezelőtt azzal a céllal jött létre, hogy megértsük a mesterséges intelligencia mögött lévő matematikai rendszerek működését, mert hogy ez egyike azon dolgoknak, amelyek hamarabb kezdtek el működni, mint hogy meg tudtuk volna érteni azt, hogy egyáltalán mi történik ezekben a rendszerekben. Szóval talán azt hiszem, az is elmondható, hogy a miénk a Magyarország első dedikáltan ezzel a technológiával, ezzel a deep learninggel foglalkozó alapkutatási csoportja. Nyilván sokan foglalkoztak már akkor alkalmazásokkal 2015 környékén, de hogy ez a csapat dedikáltan arra jött létre, hogy megértse, hogy milyen matematika van emögött, a fantasztikus technológia mögött. Mai napig én azt gondolom, hogy ez a kutatócsoport szellemi magja, tehát hogy ez van középpontban, de hogy telt múlt az idő, ugye mivel ez az egész technológia nagyon gyakorlatorientált, tehát hogy vannak rá alkalmazások, sőt, hogy hamarabb voltak rá alkalmazások, mint hogy így megértettük volna. Ezért valahogy azt éreztük, hogy a csoportnak kellene foglalkozni alkalmazott kutatásokkal, és hogy valahogy választ kéne adni azokra a megkeresésekre, igényekre, amelyek egyszerűen csak elkezdtek körülöttünk így növekedni. És akkor azt hiszem, hogy kereste is ez a csoport az identitását, hogy mivel akar foglalkozni, és hogy a Dezső is mondta, hogy nem akartunk ilyen klasszikus vállalati igényeket kiszolgálni, hanem valahogy azt fogalmaztuk meg, hogy olyan dolgokkal akarunk foglalkozni, amelyek valahogy jó helyen vannak egy kutatóintézetben, és nagy társadalmi impakttal rendelkező fejlesztésekkel kezdtünk el foglalkozni. És akkor tulajdonképpen az egyik ilyen nagy projektünk, így jutunk el az egészségügyhöz.
De hogyan vetődött fel, hogy ott erre szükség van? Konzultáltatok orvosokkal, vagy honnan jött a hívás?
Ugye a Rényiben folyó AI kutatásokat még mindig szerencsére kutatási projektekből tudjuk finanszírozni. Volt, illetve van két nagy kutatási projektünk. Az elsőnek, ami most talán kb. 10 évvel ezelőtt volt, annak inkább az elméleti kutatások voltak a céljai, de amikor azt elkezdtük csinálni, már akkor is felkért minket az akkori illetékes minisztérium, hogy valami alkalmazást tegyünk bele, és amikor a most folyó nagy projektet, a mesterséges intelligencia, amit laboratóriumhoz kezdtük el tervezni, akkor is határozott kérés volt, hogy legyenek benne alkalmazások, és igazából nem volt nehéz eljutni, meg nem mondanám, hogy a minisztérium, vagy én mondtam ki előbb, hogy akkor kezdjünk el fókuszálni az egészségügyi alkalmazásokra, mert ők is látták, és mi is láttuk, hogy ez egy olyan terület, sajnos még mindig, pedig már eltelt közben 10 év, ahol nagyon nagy előrépések lennének lehetségesek, hogyha komolyan alkalmaznak a mesterséges intelligenciát. Azt láttuk előre, csak nem gondoltam, hogy ennyire komoly lesz az a probléma, hogy nagyon nehéz hozzáférni az adatokhoz, de ez erről majd talán később. Tehát a projekt tervezése során a pályázatot kiíró kormányzati szervek kvázi elvárásnak tették bele, hogy foglalkozzunk egészségügyi adatok feldolgozásával, és összekötöttek minket, illetve első körben engem a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzserképző központját vezető Szócska Miklóssal, akiről ezekben a körökben köztudott, hogy ő ennek az alkalmazásnak a magyar, nem tudom, apostola, tehát nagyon-nagyon régóta, még mielőtt velünk találkozott, már akkor is azért hoztak össze vele, mert már akkor is ő volt az az ember az országban, akkor mindenki azt tudta, hogy ő nagyon szeretné ezeket a fejlesztéseket megcsinálni, megcsináltatni, végigvinni. Tehát akkor innentől kezdve gyakorlatilag a régiben folyó egészségügyi alkalmazási kutatások, azok összefonottak a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzserképző központjával, és máig, most már kicsit talán függetlenebbek vagyunk, de máig nagyon szoros együttműködés köztünk, vagy más ne említsek, a Adriánék minden héten egy fél napot, vagy egy napot ott töltenek, hogy ott férnek hozzá adatokhoz, és ott tudjuk feldolgozni neked adatokat. Tehát, hogy nem volt kérdés, hogy borzasztó nagy haszna lehet ennek a kutatásnak, az nagyon szomorú, hogy máig is borzasztó nagy haszna.
Igen, egyébként 2 napot vagyunk ott Dezső minden héten, és egy csapattal, tehát az MK pincében gyakorlatilag elfoglaljuk a helységet 2 napon keresztül, a Rényis csapattal.
Mit csináltok konkrétan?
Ott folyik a munka, mert ott tudunk hozzáférni az adatokhoz. Tehát én akkor kapcsolódtam be ezekbe a kutatásokba, amikor először végre megjött az adat. Tehát sokáig valószínűleg ezt csak a Dezső vitte, mint projektet, és egyszer csak eljött az a pillanat, hogy lehetőségünk lett dolgozni egy jó nagy skálájú adaton. Tehát lényegében a Nemzeti Egészségbiztonsági Alapkezelő 10 éves időszakot felölelő és az egész populációra kiterjedő adathalmazán, és hogy ezt egy elképesztően izgalmas lehetőségnek és feladatnak láttuk, és akkor azt láttuk, hogy igen, ez az, ilyen dolgok azok, amikkel foglalkoznunk kell.
Elmondod, hogy milyen adatok ezek? Tehát a igen, milyen betegekről, és hogy nyilván név nélkül, hiszen ugye most is az a probléma, hogy nem lehet a személyes adatokhoz
igen,
hozzájutni.
Természetesen ezek anonimizált adatok, viszont szinte az egész országot felölelik, és alapvetően finanszírozási adatok, tehát minden egyes egészségügyi finanszírozott eseménynél tulajdonképpen keletkezik egy rekord arról, hogy mi történt.
Egy MRI vizsgálat.
Igen, egy orvosbeteg találkozó során, egy beutaló készítésekor,
kórházi
kezelés során.
Igen, csak hogy a hallgatók is értsék, keletkezik egy adat, hogy az esemény ez megtörtént. De maga a vizsgálati eredmény nem keletkezik ezen a ponton, az máshol keletkezik.
Igen. És hogy ez tulajdonképpen megvan a teljes populációra. Ez az az adathalmaz, amivel elkezdtünk dolgozni, és iszonyatosan nagy lehetőségeket láttunk benne, meg hát látunk benne a mai napig. De ahogy a Dezső is elkezdett már rá most utalni, hamar kiderült, hogy mivel ezek finanszírozási adatok, ezek természetüknél fogva jelentősen zajosak. Mert hogy a finanszírozási incentívák valahogy nem azt incentivizálják, hogy az adatok pontosak legyenek, hanem hogy minél több finanszírozást kapjanak az egyes intézmények, és persze ennek egy jó nagy része pontos, de hogy jelentős zaj van emiatt az adathalmazban. És hogy emiatt később, aztán erről valószínűleg később fogunk még beszélni, jött az a gondolat, hogy ne csak ezen az adathalmazon dolgozzunk, hanem próbáljunk meg minél több adatforrásból további adatokat csatolni ez a rendszerhez.
Picit visszamennék, amit ugye előbb már, Andi, te is említettél, hogy ezek az adatok, ezek borzasztó szenzitívek. Az egyik gond az, amit előbb már mondtam, hogy az adatgazdák azok nagyon vigyáznak az adataikra, de a másik gond az, hogy ez bármelyik pillanatban nagyon jó érvel meg tudják indokolni, hogy ezek borzasztó szenzitív adatok személyi jogi szempontból, tehát nem kerülhet neki semmilyen módon abból a körből, ahol ezt vizsgáljuk, sőt igazából néhányan azt gondolja, hogy nem is lehet vizsgálni őket, pont azért, mert személyi adatok. Ez azért aztán valóban, ahogy Adrián mondta, ezek úgynevezett depersonalizált személytelenített adatok, amiken dolgozunk, de ez nem elég. Tehát ennél egy magasabb fokú biztonságban ezek a depersonalizált adatok egy zárt szobában, kutató szobában belül vannak, és onnan még a depersonalizált adat sem kerülhet ki. Ezért kell Adriánéknak oda menni, mert csak ott vannak adatok, csak ott tudnak dolgozni rajta. És akkor itt jön a korábban már említett Szócska Miklós eredménye, hogy ő legalább elérte azt, hogy ezt az adathalmazt, amiről most előbb Adrián beszélt, ezt most tudjuk kutatni, és tudunk rajta dolgozni. De ez egy statikus halmaz, tehát ez egy 10 éves adathalmaz, és aztán, hogy 2010-től 2020-ig nagyjából, tehát utolsó 5 év már nincsen benne például, hogy a célunk az lenne, hogy egy dinamikus adathozzáférést kapjunk. Egy pár hónappal ezelőtti kormányhatározat szerint meg is van a kormányzati szándék, mert konkrétan a határozat arról szól, hogy hozzáférhetővé kell tenni ezeket az adatokat kutatási célra, de továbbra is nagyon nagy ellenállást látunk a adatgazdák oldaláról. Ők egyrészt óvatosak az adatok kiadásával, és óvatosak azzal is, hogy nekik ez milyen sok plusz munkát jelentene, hogy ezt az adatot valamilyen módon hozzáférhetővé kell tenni. És ezt én meg tudom erősíteni, mert Adrián előbb hivatkozott rá, közel egy évbe tellett, amíg az adatokat, amik ott voltak már a számítógépen, azokat ugye az előbb említett módon hozzáférhetővé tudtuk tenni. Nem elég, hogy depersonalizált, zárt kutatószoba. A zárt kutatószoba az nem csak egy fizikai egység, hanem az egy jogi egység is, tehát rengeteg azt alátámasztó különböző együttműködési szerződés, megbízható emberek kiválasztása, stb. Nem egy triviális feladat valóban, de meg lehet csinálni. Mi már egyszer megcsináltuk, szívesen továbbadnánk ezt a tudásunkat, és most már legalább ezt az adathalmazt tudjuk használni a kutatásokhoz.
Ezekből az adatokból, bocsánat, amit most vizsgáltok, milyen információkhoz lehet hozzájutni, és hogyan lehetne ezt az egészségügy megjavításának, megreformálásának hasznára fordítani? Tehát milyen információk nyerhetők ki?
Hát egyrészt viszonylag jól rekonstruálható belőle a beteg életút, hogy mi történt az egyénnel az egészségügyi életútja során. Tehát, hogy ez már eleve egy nagyon gazdag halmaz, és lehetőséget ad arra, hogy az egész ország, tehát az egész populációt tekintve kezdjünk el vizsgálni terápiás hatékonyságokat, mit érdemes csinálni, személyre szabott egészségügyi analíziseket végezzünk, kockázatbecsléseket végezzünk, ajánlásokat adjunk arra, hogy mikor érdemes elmenni szűrésekre, tehát rendkívül sokrétű már maga ez az adathalmaz is, de ezekben nagyon fontos, hogy nincs benne nagyon sok egészségügyi információ, tehát ebből nagyon sok minden hiányzik. Tehát, hogyha megnézzünk egy ambulánslapot, vagy egy zárójelentést, abban nagyon gazdag és részletes egészségügyi információ van a beteg életútról, egy anamnézis fel van véve, a státusz, a tünetek, a kezelések részletei, tehát, hogy egy nagyon-nagyon gazdag információ áll a beteg dokumentációban rendelkezésre, de ezekben az adatokban nincs benne. És azt gondoljuk, hogy ha azokat is hozzácsatolnánk, akkor jelentősebb, sokkal több lehetőségünk lenne.
Nem csak az adatok, hanem az adatokból kinyert eredmények is szenzitívek sajnos. Tehát nagyon sok olyan eredmény van, amit nem nagyon illik közhírré tenni. Tehát úgy férünk az adatokhoz, hogy kvázi letettük a nagy esküt, hogy az ebből kijövő eredményeket csak a EMK-n keresztül a kormányzati oldalra kommunikáljuk, és nem megyünk el a rádióba, vagy a tévébe, vagy az újságban leközölni mondjuk azt a, mondjak egy konkrét példát, hogy egyik kórházban négyszeres halálozási arány a másikhoz képest. Nyilván ezt nem szabad közhírré tenni, ugyanakkor nyilván a média kapna rajta, ha egy ilyennel előállnánk. Sajnos ez nem egy léből kapott példa volt, amit az előbb mondtam. Tehát, hogy ezeket viszonylag gyorsan és egyszerűen ki lehet nyerni, ezek majdnem, hogy nem is mesterséges intelligencia, nem csak statisztikai kutatások. Az a szomorú, hogy hiába nyerjük ki ezeket, és próbáljuk tovább küldeni a kormányzati oldalra, nem nagyon látjuk, hogy felhasználnák őket jelen pillanatban. Pedig az az érzésünk, hogy ez nagyon költséghatékonyan, nagyon gyorsan tudna javítani a magyar egészségügy helyzetén. Egy nagyon érdekes példa, most hallottuk, hogy Svédországban ugyanezt a statisztikát megcsinálták, aztán Svédországban, tehát megvizsgálták, hogy melyik kórház bizonyos betegség esetében hogy muzsikál, és minden kórház megkapta ezt a statisztikát, de minden kórház csak saját magát látta nevesítve benne, tehát nem tudta, hogy kik a többiek. Senkinek nem közöttek olyan adatot, ami a másikra dehonestáló, de maga ez a tény már egy nagyon gyors fejlődést elkezdett. Tehát, hogy kórházigazgató megkapta azt, hogy én az utolsó vagyok ebben a listában, akkor nyilván oda csapott annak a részlegnek, hogy akkor valamit itt csinálni kell. Tehát csak ennyi. Egyszer csak ki kellett küldeni azokat az e-maileket a kórházigazgatóknak, amiket mi pillanatok alatt tudnánk generálni, és már történhetne egy ugrásszerű fejlődés bizonyos fajta egészségügyi helyeken.
Mi a helyzet az egyes emberrel, mikor az egyes ember diagnózisával, az orvos-beteg kapcsolatában az AI tud segíteni?
Ez az egyik legfontosabb alkalmazási terület. területünk, hogy tulajdonképpen ahogyan megfogalmazzuk, ami a kutatásunk középpontjában áll, az az, hogy próbáljunk meg egy minél pontosabb betegéletutat rekonstruálni az egyénről. És hogy amikor ezt elkezdtük csinálni, akkor elsőként csak kutatási célokban gondolkodtunk. Tehát ilyen népegészségügyi analízisben,
egy ilyen globális
kérdések szándékoztunk választ adni, és amikor erről gondolkodtunk, és elkezdtünk beszélgetni orvosokkal, mindenféle intézményvezetőkkel, akkor jöttünk rá, hogy de hát, hogy maga az a dolog, amit mi létrehozunk, az önmagában hasznos lehet az orvos számára, hiszen csak a képernyőjére kell tenni az egészet. Mert ma, amit tud csinálni az orvos, az az, hogy megnyitja az ESZT-t, és egyesével végig kattingatja az ECHAT-ban lévő PDF dokumentációkat, de hát el lehet képzelni, hogy hol van arra az ideje az orvosnak, hogy megnyisson 50 vagy 100 dokumentumot, aztán pedig, hogy egyik is olvassa őket is, hogy átlássa. Ezért lett így, és ennek mentén aztán a fő célunk, hogy kezdjünk ezzel valamit, és hogy az a dolog, amit mi létrehozunk, mint objektum, mint tárgy, azaz az egészségügyi életút maga, mint adat, az ne csak kutatási célokra legyen alkalmazva, hanem tegyük oda az orvos képernyőre a megfelelő módon.
Az Adrián elmondja a praktikus dolgokat, én mindig hozzáteszem a problémánkat. Tehát odáig csak, hogy a betegnek a múlt beteg életet összefoglaljuk és hozzáférhetővé tesszük, már ezzel is lehet, hogy néhány személyi jogokat nagyon erősen védő polgár tiltakozik, mert ugye ez az, hogy tényleg annak az egy konkrét embernek adatait hozzáférjünk. De nem mi férünk hozzá, hanem a program fér hozzá, és az az ember fér hozzá ezeket az adatokhoz, aki egyébként is hozzáfér, a kezelőorvos. A kezelőorvosnak megvan erre a feladatása, de mégiscsak ugye történik egy ugrás, mostantól kezdve nem csak a kezelőorvos fér hozzá, hanem egy szoftver is hozzáfér, amelyik ezt összefoglalja. Mi nem gondoljuk ezt problémának, de sokan ezt problémának vetik fel. És a másik probléma az, hogy amikor a betegéletutakat összefoglaljuk, akkor addig mondjuk, amíg a laboreredményeket egy diagramba kivetítjük, addig ugye az egy teljesen determinisztikus folyamat, az jól látszik. De abban a pillanatban, hogy AI elkezdi a szöveget, az epiklízis, anamnézis szövegesen feldolgozni, ami nagyon fontos és nagyon hasznos lenne az egyik oldalról. Tehát nincs ideje az orvosnak elolvasni a 12 ezer már rólam készült szöveges adatot. Ha egy AI ezt összefoglalja, akkor látja a legfontosabb történéseket az életemben, de egy AI foglalta össze, és ilyenkor kezdődik megint csak az orvosok egészségügy részéről a probléma felvetés, hogy miért bízunk meg az AI-ban? Tehát, hogy megbízhatunk az AI-ban? Ilyenkor én mindig visszakérdezek, hogy kibe bízunk meg jobban, a házi orvosomban vagy az AI-ban? Egy nagyon érdekes pár héttel ezelőtt hallott esemény volt, amikor egy cég, akivel tárgyaltunk, bőrgyógyászati szoftvert fejlesztett, és ugye ahhoz, hogy egy szoftvert ki tudjanak alakítani, ahhoz előtte orvosoknak valamilyen módon annotálni, tehát meg kell mondani egy adott esetről, hogy azt ők milyennek gondolják, és hogyha az AI sok ilyen esetet lát, akkor ebből ő megtanulja diagnosztizálni ezeket az eseteket. És a méréseik szerint az AI-nak a hatékonysága 93%, tehát az esetek 93%-ában jól diagnosztizálta az esetet. A legkiváló magyar professzor, aki segítette a munkájukat, ő is 93%-ot ért el az első órában. A másodikban lecsökkent 80-ra. Az AI nem csökkent le 80-ra. Tehát lehet azt mondani, hogy miért bízunk az AI-ban? Hát én személy szerint jobban bízom az AI-ban, mint a házi orvosomban.
Igen, és ez nem egyetlen példa, hanem tulajdonképpen tele van a tudományos irodalom már hasonló megállapításokkal, hogy az AI az már legalább olyan szinten van, mint egy orvos a diagnosztikában. Még hozzátennék az előzőhöz valamit, mert hogy a hallucináció kérdéseire, meg az, hogy amikor összefoglalja az AI a beteg életutat, akkor annak milyen kockázatai vannak, arra nekünk van egy válaszunk. Tehát, hogy mi azt gondoljuk, hogy az nem elegendő, hogy odaadjuk a dokumentációt egy AI rendszernek, és az egyszerűen fekete dobozként összefoglalja, tehát megkérjük rá, hogy készítsen egy összefoglalót, mert az tényleg megfoghatatlan, követhetetlen, visszamérhetetlen. Ezért koncepcionálisan ezt másképp kell csinálni. Tehát, amit mi csinálunk, az, hogy veszük a beteg dokumentációt, amit lényegében orvosi nyelven, ilyen latin-magyar keverékkel megírt, gyakran tele helyesírási hibákkal, mindenféle információkkal tele zsúfolt szöveg. Szóval veszünk egy ilyen szöveget, és struktúráljuk. Tehát, hogy kinyeljük belőle az információ egységeket. És azáltal, hogy ezt így csináljuk, azt a nagyon fontos dolgot tesszük lehetővé, hogy visszaellenőrizhetővé válik az, hogy mi az, amit megtalál az AI, és mi az, amit nem. Tehát lehet validálni a rendszert, lehet mondani azt, hogy az esetek 99,9%-ában megtalálta ezt és ezt és ezt az információt, és akkor egy nagy biztonsággal lehet ezt most már használni, vagy akár 100%-ban. De azt is látjuk, hogyha valamit mondjuk nem elég pontosan tudunk még felismerni. Szerintem ez elég sok iparágban így van, hogy az AI nagyon jól működik, de sokan azért félnek használni, mert hogy nem látják át, hogy mi történik a színfalak mögött, és ezért nagyon fontos, hogy átlátható, világos legyen, érthető legyen az, hogy hogyan történik annak az információnak az odahelyezése, és hogy ez szakmailag megalapozott legyen. Tehát ez egy kicsit olyan, mint amikor veszünk egy ilyen dokumentumot, és így szövegkiemelővel elkezdjük kiemelni benne a részeket, tehát a tüneteket, a diagnózisokat, a beavatkozásokat. Lényegében valami hasonló történik, amikor azt mondom, hogy struktúráljuk az egészségügyi dokumentációt, de azért ezzel többet csinálunk. Valami olyasmi történik, hogy vesszük a dokumentumban lévő ilyen tudásegységeket, és kilistázzuk őket, kapcsolatokat keresünk közöttük. Tehát el lehet úgy képzelni, mint amikor mondjuk vannak ezek a filmek, amikor a nyomozók nyomoznak, és a parafára ragasztanak mindenféle ilyen információkat. Valami hasonló történik, hogy veszünk egy dokumentumot, minden információt kinyerünk belőle, veszünk egy következőt, abból is mindent kinyerünk, minden ilyen információt lényegében felszúrunk erre a parafára, és megkeressük az összefüggéseket közöttük, és ezzel kapunk egy ilyen struktúrát, formáját az egyébként orvosi szaknyelven írt dokumentáció halmaznak. És utána elképzelhetjük azt, hogy ez nem csak egy egyénre van meg, hanem a teljes populációra.
Miklós Dezsővel, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgató helyettesével és Csiszárik Adriánnal, az intézet mesterséges intelligencia kutatócsoportjának tagjával Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, maradunk a matematikánál, azonnal jövök.